Nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntelek benneteket a mai délelőttön is. Örülök, hogy ennyien itt vagytok. Örülök, hogy Isten népe itt áll, az Isten trónusa előtt. Köszöntelek benneteket is, akik az interneten keresztül követtek bennünket, és hogyha utólag is nézitek vissza ezt az ige hirdetést, akkor is teljes szívemből remélem és kívánom, hogy áldás lesz majd számotokra is. Ahhoz, hogy bevezessük az ige hirdetésnek a hangulatát, szeretném az alap ige felolvasása előtt, hogyha megnéznénk egy videót, kérem is a segítségeteket, hogy vetítsük le, és nézzük meg a jeruzsálemi templom helyszínén játszódó videót, ami bevezet bennünket az ige hirdetés hangulatába.
Make not my father's house an house of merchandise.
Na most szeretném elkezdeni felolvasni az alapigét, ami szintén a Jézus szeretnénk látni ige hirdetési sorozatnak a része és a János evangéliumának a tanulmányozása. János evangéliumának a második fejezetéből a 13-tól a 22. versig tartó részt fogom most felolvasni. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva: a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle: milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked ezt az evangéliumi történetet, és köszönöm, hogy ma is a szívünkig szeretnél elérni. Imádkozom azért, hogy legyen kenet és áldás a mai szolgálaton, hogy valóban értsük meg ennek a történetnek a lényegét, ennek is ássunk a mélyére, és ebből üzenj nekünk, hogy ezt el tudjuk vinni magunkkal, mint örökérvényű igazság és a szívünkbe letett pecsét. Ámen. Foglaljatok helyet. Hát a levetített képsorok alapján és a felolvasott alapige alapján azt gondolhatnánk, hogy az a Jézus, akivel ma is szeretnénk találkozni itt a találkozások helyén, az minthogyha nem a szeretetnek, nem a béketűrésnek, nem a szelídségnek, nem a megbocsátásnak és nem a kegyelemnek az Istene lenne. Ennyire szélsőséges megnyilvánulása Jézusnak nincs még egy lejegyezve az evangéliumokban, ám bár a történet mind a négy evangéliumban ugye lejegyzésre került, de ennyire szélsőséges eseményről még egyszer nem olvasunk az ő történetében. Az az igazság, hogy Jézus Jeruzsálemben, a jeruzsálemi templomban a legszentebb helyen botrányt csinál és erőszakot alkalmaz. Ezt olvastuk a 15. versben. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. Szolgálata nagy részét úgy végezte Jézus, hogy azok az emberek, akik őt körülvették, őnekik a kérdéseik, a megnyilvánulásaik, vagy azok az események, amik körülötte történtek, azokra általában reagált, reflektált, valamilyen választ adott, és mint ahogy például a múlt heti vasárnapi igehirdetésből is kiderült, Nikodémus kérdésére egy olyan választ adott a János 3.16-ban, ami egy örök érvényű igazság és egy hatalmas mélységű kijelentés. Hát nem szeretném lekicsinyíteni ezt a kijelentését sem Jézusnak, és ezt a megnyilvánulását sem, ami most itt történt a jeruzsálemi templomban. És még mielőtt elkezdenénk tényleg a mélyírásnél, arra kérlek benneteket, hogy fokozottan figyeljetek, mert nagyon izgalmas, nagyon érdekes történet, és ahhoz, hogy eljussunk az üzenet legvégére, az igazi konklúzióhoz, ahhoz nagyon sok mindent, nagyon részletesen meg kell vizsgálnunk ezzel a történettel kapcsolatban. Minthogyha nem a szeretetnek és nem a béketűrésnek az Istene lenne. Akkor miért mutatja ezt az oldalát itt a jeruzsálemi templomban? Szerencsénkre az alapigében választ kapunk ennek a lélektani hátterére, mert amikor a tanítványai Jézusnak meglátják mindezt, hogy ő botrányt csinál a legszentebb helyen, akkor ők is szó szerint megbotránkoznak. Viszont választ kapunk a lélektani hátterére, hogy ez miért történik. Egy zsoltárból, egy dávidi zsoltárból kezdenek idézni, párhuzamot állítanak ezzel a dávidi zsoltárral. Ezt is jó, hogyha elolvassuk most. Ez a 69. zsoltárnak a 10. verse, ami itt idézve volt az alapigében. Mert a házad iránti féltő szeretet emészt, rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. Ez az emésztés és ez a gyötrődés, Ez egy nagyon-nagyon szélsőséges, fájdalmas, belülről mardosó érzés, és mindez pedig ugye a szeretetnek az egyik megnyilvánulása. Ugyanis a szeretetnek többféle megnyilvánulása is van, többféleképpen ki lehet mutatni a szeretetünket valaki vagy valami iránt, mint például amikor egy szülő neveli a gyermekét, és szeretné mindentől óvni és félteni, ami rossz, hogy ne kerüljön semmi olyannak a közelébe, ami esetleg őt rossz irányba vihetné, vagy valamilyen veszélybe sodorhatná. Ez a félsző szeretet megjelent most itt Jézusnál is. Annyira szerette és féltette Isten házát, és magát Istent, hogy a szeretet, az most nem egy szokásos, szokványos módon, hogy az embereket magához vonza, úgy nyilvánult meg, hanem úgy, hogy elküldte magától az embereket. De az igehirdetés folytatásaképpen szeretném még előtt elmondani azt, hogy erre az alapra helyezzük ezt a történetet is, hogy Jézust a szeretet indítja mindarra, ami most itt történt. És akkor kibontva ezt a történetet, először is szeretném azt elmondani és megvizsgálni, hogy mitől kellett féltenie, féltő szeretettel, emésztő szeretettel a jeruzsálemi templomot, aztán pedig a kijelentése és a proféciája, amit a zsidók kérdésére adott, annak mi a jelentéstartalma, milyen jelentéstartalmat hordoz, és majd pedig ennek az összességéből a végső konklúziót levonni és ezt megvizsgálni. Ezt olvastuk a 13. és 14. versekben. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Na hát, ne riasszon el az bennünket, hogy amikor kinyitjuk a Bibliánkat, akkor az első része, majdnem a kétharmada az Ószövetség, a másik része pedig az Újszövetség, mert az evangéliumi történetek, azok még mindig ószövetségi rendszer szerint történtek és íródtak, mert az Újszövetség csak onnantól számítódik, amikor Jézust keresztre feszítik, majd pedig a harmadik napon feltámad, ezzel köttetik meg az Újszövetség. Éppen ezért az evangéliumi történeteket, ami a mi Bibliánk szerint újszövetségi értelemben van belehelyezve a mi Bibliánkba. Ettől függetlenül nagyon-nagyon jól kell ismernünk az Ószövetség kultúr és vallástörténeti hátterét, hogy ezeket megértsük. Most itt volt ez a Páska ünnep, ami egy nagyon-nagyon fontos ünnep volt a zsidóknál. Rengetegen zarándokoltak Jeruzsálembe, a fővárosba. Áldozatot kellett bemutatniuk azért, hogyha elkövettek valamilyen bűnöket, akkor ahhoz, hogy ők megigazuljanak Isten előtt, szükség volt arra, hogy áldozatot mutassanak be, és helyreállítsák a kapcsolatukat Istennel. Nagyon sokan nem csak Jeruzsálemen kívülről, hanem akár Izraelen kívülről is jöttek, és ide zarándokoltak Jeruzsálembe, emiatt, hogy az árusok és a pénzváltók itt voltak a templomban, praktikus okok és szükségletek vezettek egyébként ahhoz, hogy ők itt legyenek. Nézzük is meg ezt a jeruzsálemi templomot, ami egyébként a heródesi templom. Szeretném is kérni az első képet. Ez egy makett egyébként, ami Izraelnek az óvárosában található. Ebben a jeruzsálemi templomba, vagyis a heródesi templomba érkeztek rengetegen az zarándokok. Úgy épült fel ez a templom, hogy kívülről láthatjátok, van ez a hatalmas nagy oszlopcsarnok, ami itt kint van, illetve maga az udvar, ez volt a pogányoknak az udvara. Rengetegen voltak ebben a részben, körülbelül olyan 1 millió ember is elfért, és ebben a nagy részben a pogányok és a zsidók is betehették a lábukat. Tehát azok is, akik ugye már Isten szerint elkülönítettek voltak, és azok is, akik nem. Aztán látjátok, hogy kisebb épületek is vannak belül, amiből a legelső bejárat az az asszonyoknak az udvara. Itt, hogy össze tudjuk párosítani azzal a történettel, amikor Jézus meglátja a szegény özvegyasszonyt, aki minden vagyonát a templom perselyébe beledobta, mert az asszonyok udvarában volt a templomi perselye, ahol a templomi adót be tudták fizetni. Aztán jött a férfiak udvara, és legeslegbelül pedig a papok udvara, ahol csak a papok szolgáltak, és az áldozati rendszer működött, és az áldozatokat mutatták be. Itt volt például az, hogy Keresztelő Jánosnak az apja, Zakariás, megnémul, amikor megkapja a kijelentését, hogy neki fia fog születni, ugye Keresztelő János. Tehát ő is itt szolgált ebben a templomban. Na most itt kívül, ahol van ez az oszlopcsarnok, még érdemes megjegyezni azt is, hogy amikor Mária és József a kis Jézust keresi, akkor itt ezen a részen találják meg őt, mert itt vitázik éppen farizeusokkal és éppen hittudósokkal, de hát már annyira bölcs volt ugye fiatal korában is, hogy erre képes volt. És amikor bezarándokoltak, bevándoroltak ide a zsidók, akkor ezt az oszlopcsarnokot körbe teljes mértékben megtöltötték az árusok és a pénzváltók. Nem volt arra lehetősége egy nagyon-nagyon távol élő zsidónak, hogy állatokat hozzon ennyire messzire, hogy eljöjjön ide Jeruzsálembe, ezért muszáj volt neki valahol itt Jeruzsálemben állatokat vásárolnia. Nem mellesleg pedig, akik a diaszpórákban éltek, más pénzzel is kereskedtek, tehát arra is szükség volt, hogy amikor eljönnek ide Jeruzsálembe, a templomadót befizessék, tehát át kellett váltani egy másik pénznemre, ami a sékel volt igazából, tehát más pénznemmel nem lehetett befizetni a templomadót. És akkor van egy csavar a történetben, hogy amúgy hivatásos kereskedők nem tehették be a lábukat a heródesi templomba. Hát akkor hogy vannak itt árusok? Meg hogy vannak itt pénzváltók, hogyha a hivatásos kereskedők nem jöhetnek be ide? Úgy, hogy azok, akik itt a pénzváltást és az állatoknak az árusításával foglalkoztak és azt csinálták, azok a főpapi családhoz tartoztak, mert ennek a működtetése kizárólag a főpapi családnak a privilégiuma volt. Tehát az a papi rend, aki működtette a heródesi templomot, a jeruzsálemi templomot és az áldozat bemutatással foglalkozott, a legszentebb dologgal, azok gyakorlatilag egy piacteret csináltak a templomból. Árusították azokat az állatokat, a galambokat, juhokat és a marhákat, és az emberek legszentebb érzéseikkel és igényeikkel kezdtek el kereskedni. Na ez volt legeslegerőször is, hogy az Isten iránti legszentebb érzésekkel és legszentebb igényekkel kezdtek el kereskedni. És ezt is olvastuk a 16. versben. Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Hát kb. Olyan volt már, mint egy tőzsde ez a jeruzsálemi templom, ami egyébként valóban a legeslegszentebb hely volt. Itt volt Istennek a jelenléte. Most már nem látjuk a képet, de legeslegbelül a szentély és a szentek szentje volt, ami szó szerint azt jelentette, hogy Isten ott van. Isten a népe között van, először a sátorban, majd aztán pedig ugye templomban természetesen. De akkor mitől is kellett annyira így félteni? Hát attól, hogy a szent, ami Isten számára elkülönített, mint szent hely, azt a profántól Jézus megóvja. És hogy mi is az a szent? Az isteni férához tartozóknak az összefoglaló neve. Isten számára elkülönített személy, tárgy, hely vagy idő. Te is szent vagy, ha Istenhez tartozol. Ez a hely is szent, mert elkülönítjük arra, hogy Isten tiszteletet tartsunk. És az az idő, amit elkülönítünk az Istennel való találkozásra, az is szent. Ha ebbe a profán beférkőzi magát, ami a jó ízlés sértő megnyilatkozás, ami bántja az általános elfogadott illendőséget, erkölcsi érzéket és tiszteletet, akkor az a hely már nem lesz szent. És Jézus annyira szereti az ő házát, az ő templomát és Istent, hogy a féltő szeretet szent haragra kezdi előtt gerjeszteni, hogy mindenáron kitisztítsa és kipucolja onnan azt, ami nem odavaló. És akkor megtörténik ez a botrány, ez az erőszak alkalmazás, és akkor jönnek azok, akik ott legbelül a templom legbelsejében szolgáltak, papi rend, akik ugye működtették a templomot, jönnek és megkérdezik Jézust, hogy na hát ő neki mi a jogosultsága arra, hogy ő itt rendezkedik. Mert hát megvoltak természetesen azok a szabályok, hogy kik lehettek azok, akik szolgálhattak ebbe a templomban, mint például a templomőrök, a rendőrség, vagy éppen a Sanhedrin, ugye, akik a zsidóknak a legfelsőbb bíróságai voltak. Volt egy kivétel, hogyha próféta jött, és prófétai üzenetet adott, akkor azt elfogadták a szolgálatra. És ezt olvastuk a 18. versben. A zsidók pedig ezt kérdezték tőle, milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Tehát a zsidók kívántak tőle egy jelet, egy prófétai jelet, hogy adjon arra bizonyítékot, hogy ő neki van jogosultsága rendezkedni itt a templomban. És Jézus így válaszol nekik a 19-től a 21. versig tartó részben. Romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók. 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Azonnali választ szerettek volna azok a zsidók, akik kérdőre vonták Jézust, hogy van-e jogosultsága, azonnali választ szerettek volna, hogy neki van-e jogosultsága rendezkedni a templomban. De az az igazság, hogyha csak emberi fejjel gondolkozunk, és nem mennyei perspektívából nézzük, akkor az az igazság, hogy neki nem lett volna semmiféle jogosultsága ezt ott megtenni. És az ő bizonyságtétele, ami igazából egy örök érvényű kijelentés volt, az igazából csak a jövőre tudott mutatni. A profécia nem mindig jövő idejű, tehát van, amikor a múlt miatt beállt jelennel foglalkozik, de itt viszont a jövő időre vonatkozólag ad egy proféciát. Egy másik fordítás szerint egyébként úgy olvasjuk, hogy le fogjátok rombolni ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Itt azt is olvashatjuk, hogy ugye testének a templomáról beszélt, és ez egy jövő idejű profécia volt. Az a templom, ami itt állt jelenleg, azt mondják a zsidók, hogy 46 évig épült, ezt is meg fogjuk vizsgálni, ez egy nagyon érdekes dolog. Na de azonnali választ nem tudott adni, hogy neki van-e jogosultsága. Na most ugyanígy van a mi bizonyságtételünk, és akkor, amikor bennünket kérdőre vonnak keresztényeket, hogy mondjuk mutassunk egy jelet, hogy Jézus Krisztus él, cselekszik, és hogy ma is ott van fent a mennyben, az atya jobbján ül, folyamatosan közben jár értünk, építi az ő egyházát itt a földön, és hogy helyet készít nekünk, és hogy adjunk erre azonnali választ és azonnali bizonyítékot. És tudjátok, Jézus nem tudott akkor abban a pillanatban azonnali választ adni, hogy ő neki miért van jogosultsága, mert nem volt. Azt a választ tudta adni proféciaként, hogy majd akkor, amikor ő fel fog támadni, majd akkor meg fogják látni az ott szolgálatot tevők, hogy ő neki igenis volt jogosultsága. Mert azt mondtam nektek, hogy a templom Isten jelenlétének a helyszíne volt, és ugye itt természetesen Jézus maga Isten volt, ő volt jelen itt, de ezt ők ugye nem ismerték fel. Tehát amikor mi is Kapcsolatba kerülünk olyan emberekkel, akik szeretnének bennünket kérdőre vonni keresztényeket, hogy mutassunk egy élet, hogy Jézus most azonnal cselekszik, akkor nem biztos, hogy mindig tudunk. A Szentlélek dinamikus munkájának van erre lehetősége, van erre kinyilatkoztatás, hogy azonnal megmutatja magát. Na de hogyha valaki nem hisz Jézus Krisztusban, akkor az Krisztus jogosultságát a minden hatóságra, azt majd csak a második eljövetelekor fogja meglátni és megtudni. Sajnos itt nem volt arra lehetőség, hogy azonnal bemutassa, hogy neki van erre jogosultsága. De amikor keresztre feszítették és kilehelte a lelkét, akkor a templom kárpitja, ami elválasztotta ugye a külső szentély részt, a szentek szentjét, az egyszerűen ketté hasadt, és most már bárkinek bármikor van lehetősége Istenhez menni. Most már nincsenek kizárva a pogányok a külső udvarból, ugye még Pál apostolt és az apostolok cselekedeteiben is megintették, hogy ő pogányokat visz be a templomba, pedig ő már tudta, hogy be lehet oda vinni őket. De őt megintették még ezért is. Ha valaki nem hisz, késő lesz akkor meglátni Jézusnak a hatalmát és jogosultságát, amikor majd másodjára el fog jönni. Úgyhogy higgy Jézusban és az ő feltámadásában. Na, és akkor ennek a proféciának és a kijelentésnek egy másik érdekes része, amit szintén érdemes megvizsgálnunk, mert egy eszkatológiai jelentősége is van, az azt jelenti, hogy a teológiának egy olyan tudományága, ami a végidőkkel foglalkozik, az utolsó időknek a dolgaival, és ennek a jeleit próbálja vizsgálni, és nézni, hogy mikor és hogyan fog eljönni mondjuk az Úr Jézus. Milyen jelekből fogunk olvasni, amikor várjuk majd a Messiást vissza. Kérem szépen a második képet. Na, ez az épület ugyanazon a helyen van, ahol a jeruzsálemi templom volt, a heródesi templom, amit az előbb kivetítettünk nektek. Ez Izraelben az úgynevezett templom hegyen található, amit más néven a Mória hegyének is nevezünk. Ez azt jelenti, hogy Isten szemmel tartja ezt a helyet, és látja, hogy ott mi történik, és a szeme folyamatosan rajta van. Azt mondják a zsidók, hogy 46 évig épült ez a templom. És hogy akkor hogyan tudná Jézus 3 nap alatt felépíteni. Szerencsére még, hogy megadja nekünk a választ, hogy ez az ő testének a templom, mert nagy csoda lett volna, hogyha felépül. Krisztus előtt 19-20 körül az intertestamentális korban, ami azt jelenti nagyon egyszerű nyelvezetre lefordítva, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség közötti időszak, amikor nem volt kijelentés. Azért ezzel meg óvatosan bánjunk, mert akkor voltak a legdinamikusabb történések a Messiás eljövetelének előkészítésére, csak az történelemkönyvekből kell megnézni, nem a Bibliából. Na de, az Ószövetség és az Új Szövetségi időszak között elkezd felépülni ez a heródesi templom, ami már a második templomnak, az Zerubbábeli templomnak a tovább építése, tovább fejlesztése, ami már nem egy isteni kijelentés alapján, hanem Heródesnek a hatalomvágya és a zsidókkal való jó kooperálásnak az eredményeképpen épült fel, hogy tudjon nekik kedvezni. Egy másik fordítás szerint azt olvasjuk, hogy le fogjátok rombolni ezt a templomot. Krisztus után 70-ben a zsidó-római háborúban lerombolják az alapjáig ezt a templomot, aztán meg olyannyira is, hogy most már a templom alapját sem tudják, hogy hol van. Annyira lerombolták ezt a templomot. Sokan sokféleképpen próbálták utána újjáépíteni ezen a templom hegyen ezt a legszentebb helyet. Julianus császár, első Justinianus császár, tehát keresztény templomot és zsidó templomot is mindenfélével próbálkoztak, de földrengéstől kezdve, támadástól kezdve minden érte őket, és nem tudták újjáépíteni. Jöttek az arabok, akik a 700-as évek környékén teljesen elfoglalták a területet, és a zsidóság az Isten számára elkülönített nép, szent helyét, azt felcserélték az ő legszentebb helyükkel. A szikladóm és a sziklamecset épült oda a helyére. Itt láthatjátok, ez Izrael ikonikus épülete egyébként, ez a szikladóm, és még itt található Mohamednek az a kis épülete is, amit úgy nevezünk, hogy a mennybe menetelnek a kupolája. A zsidók legszentebb helyéből az iszlám vallás legeslegszentebb helye lett. A heródesi templom lerombolása után a zsidókat teljesen menesztették Izraelből, és Krisztus után 70-től 1948-ig nem tértek vissza erre a földre. Még egyszer hangsúlyozom, 1948-ig. Nincs még egy ilyen állam, és még egy ilyen nép, aki ennyi idő után újra államot alapított volna. Tehát nincs még egy ilyen nép, aki ennyi idő után államot alapított volna. Nagyon-nagyon figyeljünk oda azokra az eseményekre, amik a Közel-Keleten történnek a végidők szempontjából. Ugyanis az ortodox zsidók úgy tartják, hogy Jézus második eljövetele akkor lesz majd lehetséges, hogyha ez az épület megszűnik. És már készítik elő a harmadik templomnak a felépítését. Ami pedig Ezékiel könyvének 40. fejezetétől 48. fejezetéig nagyon részletesen le van írva, hogy hogyan fog felépülni. Nagyon-nagyon figyeljünk oda a Közel-Keleten történő eseményekre. És az az érdekes, hogy ma, kérem szépen a harmadik képet is, ma ennyi maradt meg igazából csak a jeruzsálemi templomból, ezt az úgynevezett siratófalnak hívjuk. Ide járnak a zsidók megemlékezni a templomnak a létezéséről és még az akkori működéséről. Viszont a teljes templomhegy iszlám fennhatóság alatt van. Semmilyen más vallási tevékenységet nem lehet itt végezni, csak ide lehet jönni és megemlékezni. És hogy miért fontos ez még nekünk? Azért, mert Jézusnak ez a proféciája összetéve azzal, hogy az ő testének templomáról beszélt, és hogy lerombolták ezt a templomot, előrevetítette a cselekedetek általi megigazultság rendszerének a végét. Csak úgy lehetett helyreállítani a kapcsolatodat Istennel, hogyha eljöttél és áldozatot mutattál be a templomba. Nem épült újjá ez a templom Krisztus után 70-től mai napig, mert Isten nem engedte meg, hogy újjáépüljön, csak Jézusnak a temploma, ami 3 nap alatt felépült. Tehát te és én, és a zsidóság nem cselekedetek által fogunk megigazulni Krisztus előtt, vagy Isten előtt, hanem a Krisztusba vetett hit által kizárólag. És még a zsidóknak is, akiknek ez óriási nagy üzenet, mert nagyon sokan még mai napig nem hisznek a Messiásban, és várják, hogy eljöjjön és végre megszabadítsa őket, azoknak a legszentebb helyét lerombolták, és a sziklamecsetet, az Al-Aqsa mecsetet és a mennybe menetel kupoláját odaépítették a helyére, és az iszlám legszentebb helye lett. Lehetőség sincs arra, hogy az áldozati rendszer tovább működjön. Tehát még mielőtt azt gondolnád, hogy úgy juthatsz a mennybe, és úgy nyerhetsz megigazulást Isten előtt, hogy minél többet tepersz, és minél több cselekedetet végrehajtasz, akkor óriási tévedésben vagy. A cselekedetek általi megigazulás rendszere véget ért. Nincs erre többször lehetőség. Krisztusba vetett hit által tudsz csak is üdvözülni és megigazulni ő előtte. Ha lerombolják a templomot, és ez a legszentebb hely már nem létezik többé, akkor hol van Istennek a jelenléte? Hát ha eddig szó szerint ott volt, a templomon belül, a szentek szentjében, és elválasztotta a kárpit, ugye, szépen széjjelnyílt, és elválasztotta először az embereket Isten jelenlététől, most pedig már jöhetünk hozzá, akkor hol van Istennek a jelenléte? Akkor hol lehet rátalálni? Milyen templomnak kell tisztának lenni ahhoz, hogy a templom tiszta legyen? Olvassuk el az 1 Korintus 6, 19-20-at. Vagy nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Ha nincs jeruzsálemi templom, és nem ott van Isten jelenléte, akkor Pál apostol új szövetségi teológiája a krisztusi templom felépülése után választ ad nekünk arra, hogy Isten jelenlétének mi magunk vagyunk a hordozói. Te és én, akik már újjászülettünk, akik hitünket Krisztusba vetettük, és engedtük neki megtisztítani a templomot, Isten jelenlétének a hordozói vagyunk. Mindannyian. Isten jelenlétének a hordozói vagyunk. Ott él bennünk a Szentlélek, és a Szentlélek a testünk a Szentléleknek a temploma. Na de hogyha hitáltal igazulunk meg, és Isten jelenléte bennünk van, akkor vajon bármit megtehetünk? Soha többé nincs cselekedetekre szükség? Azt tehetünk, amit akarunk? Köszönöm. Ki mondta azt, hogy nem? Köszönöm. Az a Krisztus, aki bennünk él az ő szent lelke által, az a jó és rossz hírem van számotokra, hogy jönni fog a korbáccsal, és erőszakot fog rajtad alkalmazni. Amikor azt fogja látni, hogy a szent és a profán a te testedben összekeveredik, vagy megpróbálsz beengedni olyan árusokat, mint a csalás, a lopás, az önzés, a hazugság, a paráznaság, a homoszexualitás, meg az ilyen baromságok, amikről azt gondoljuk, hogy simán megfér, ugye? Tehát a szeretet, a szeretet, tudjátok, ezek a, amikor igazán összekeveredik a szent, meg a szent meg a profán. Nem. Jézus igazi tisztaságot akar. Amikor a pénzváltók, meg az árusok megpróbálnak ide bejönni, ide beférkőzni, akkor ő fog jönni a korbáccsal, és ki fogja űzni onnan őket. A kérdés, hogy Gyuszi, kérlek szépen, az első képet vetítsük ki még egyszer. Jézus ezen az ajtón érkezett meg, ami itt van, az a legelső ajtaja annak, hogy téged elérjen. A szíved pedig ott van középen, a Szentek Szentjében. Engeded-e neki, hogy felüljön a szívednek a trónjára, vagy már az első bejáratnál meg fogod őt állítani? Készülj arra, hogyha át akarod adni az életedet neki, akkor az áldozatokkal fog járni. De utána óriási örömöd lesz vele, amikor felül a szívednek a trónjára. Mert az első lépés az lesz, hogy bejön azon az ajtón, ott látja majd azokat az árusokat és pénzváltókat, akiknek semmi keresni valója nincs ott, és korbáccsal ki fogja onnan őket űzni. Számíts erre. És ezt a legnagyobb szeretettel mondom, mert ezzel én se vagyok kivétel. Hagy mondjak el nektek egy bizonyságtételt ezzel kapcsolatban. 2 évvel ezelőtt egy nagyon-nagyon jó pénzkereseti lehetőség jött velem szembe. Akkor egy Magyarországon átlagosnak mondható 6 számjegyű fizetésem volt. Ezzel a pénzkereseti lehetőséggel arra lett lehetőségem, hogy 1 hónap alatt ehhez a 6 számjegyű fizetéshez 1 nullát hozzátoljak. Tehát azonnal 1 nullát hozzátenni. Ez azért jó dolog, nem? Tehát, hogy azonnal ezt látni a bankszámládon. Nagyon-nagyon beindult ez az üzlet, és óriási örömöket tapasztaltam meg ezáltal. És azt mondtam az egyik gyülekezeti tagnak, hogy ha minden ilyen jól fog menni, ennyire jól fog működni, akkor én leszek az, aki telket fog vásárolni az imaháznak. Mert abban az időben nagyon-nagyon sokszor beszélgettünk arról, és még szószéken is hangzott az új imaházunk Szentlélek általi kijelentésének ugye a vizsgálata és az elfogadása és ennek az öröme a jövőbe való belelátás, mert hogy van egy ilyen ígéretünk a Szentlélektől, hogy lesz saját imaházunk. És ezzel a lehetőséggel én úgy gondoltam, hogy én leszek az, aki telket fog venni az imaháznak. Amikor elkezdett ez a szent cél engem foglalkoztatni, akkor még jobban és még jobban elkezdtem belevetni magam ebbe a munkába. Hát nem volt az túl sok munka, de nagyon sok időt meg energiát egyébként felemésztett ez a dolog. Azt is mondtam az embereknek, akiknek ajánlottam ezt a lehetőséget, hogy meg fognak tudni ebből gazdagodni, akiket nem ismertem. Azt mondtam nekik, hogy Azt mondtam nekik, hogy én Isten embere vagyok, és segíteni akarok rajtad. Gazdaggá akarlak téged tenni. És nekem is az a célom, hogy te gazdag legyél, az imaházunk meg felépüljön. És ennek az üzleti lehetőségnek 2 hónap után vége lett. És embereket sikerült megkárosítani, olyanok, akiket nem ismertem, és úgy mutatkoztam be nekik, hogy én vagyok Isten embere, és mennyire jót akarok tenni veled. És aztán jönnie kellett annak a korbácsnak, és ki kellett tisztítani ezeket a baromságokat innen az én szívemből, hogy a szentet és a profánt azt összekeverjem. Mert nem úgy ismertek meg ezek az emberek engem, hogy Isten jó karója vagyok, és az ő egyházának az építője a földön, hanem mint aki a legrosszabbat akarja nekik. Ezért még mielőtt szószékre álltam volna az egyházunk bármelyik gyülekezetében, ezt a munkát el kellett végeznie bennem Istennek. Hogy addig ne prédikáljak senkinek, amíg én nem értem igazán ennek a templomnak a megtisztításának az értelmét. Ez a templom akkor lesz tiszta, hogyha mindegyik ajtón, ami ott van, a pogányok udvara, az asszonyok udvara, a férfiak udvara és a szentek szentje, beengeded Jézus, és hagyod neki, hogy téged megtisztítson. Gyönyörű imaházunk van. És ne csak azért járjunk ide, mert ennyire gyönyörű, meg már piroska minden hétfőn, vagy nem tudom melyik nap megtisztítja, mert szoktam néha vele találkozni, és tényleg nagyon jó munkát végez. Gyönyörűen megtisztítja. De mi vagyunk Isten jelenlétének a hordozói, és mi vagyunk Krisztus testének és templomának a kiábrázolói. Te felejtsük el, hogy szentek vagyunk, nem vagyunk ugyanolyanok, mint a többi ember, akik még nem hisznek Krisztusban. De nincs még egy olyan vallás a Földön, ami nyitna annak a lehetősége felé, hogy a profán közelítsen a szenthez. Nem vállalva vele közösséget, csak közelítsen hozzá. Ezért az egyik alapértékünk, hogy befogadó ez a gyülekezet. Szeretnénk, hogyha mindenki Krisztus ezt a tisztító munkát el tudná végezni. Tisztuljunk meg együtt, és hagyjuk a Szentléleknek, hogy kiégesse belőlünk azokat, aminek ott nem kell ott lenni a szívünkben. És az imaház gyönyörű épülete, piroska nélkül is, lelki értelemben is, szellemi értelemben is tiszta marad. Ámen.